Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Legyetek Krisztus szeretetének tanúi, szólította fel 14. Leó pápa a katolikus karizmatikus megújulás tagjait a hétvégén, amikor fogadta őket. Az eseményen több ezer világi hívő, pap és szerzetes vett részt a világ 5 földrészének mintegy 50 országából. A katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szolgálata céljai közé tartozik a Szentlélekben való keresztség előmozdítása az egyház tagjainak körében, Krisztus teste egységének előmozdítása, valamint a szegények, a legnagyobb testi-lelki szükséget szenvedők szolgálata, írja a Magyar Kurír. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 2026-ban is hív minden magyar közösséget a Kárpát-medencében és azon túl, hogy harangzúgással és közös imával emlékezzünk a trianoni békediktátum 106. évfordulóján. Június 4-én 16 óra 30 perckor imádkozzunk együtt a magyarság lelki egységéért, keresztény hitünk megerősödéséért és a békéért, és szólaltassuk meg a templomok harangjait minél több magyar településen, buzdítanak üzenetükben. Kemény volt a tárgyalás az Európai Bizottsággal, hogy hazahozhassuk az uniós forrásokat, de pár hét alatt sikerült ez, jelentette ki a miniszterelnök napirendelőt a parlamentben. Ezen politikai megállapodás értelmében ősztől 16 milliárd 400 millió euró, azaz mintegy 6000 milliárd forintos uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé, mondta Magyar Péter. Ez a magyar költségvetés több mint 10%-ának felel meg. 4 milliárd 200 millió euró kohéziós forrás a közlekedési infrastruktúra, a vasúti rendszer, a vízgazdálkodás és a környezetvédelmi fejlesztések korszerűsítését szolgálja. Magyarország hozzáférhet a helyreállítási alapból 10 milliárd euróhoz, 2 milliárd 200 millió euró egyetemi és innovációs forrás is hozzáférhetővé válik, amely lehetővé teszi a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatainak helyreállítását és a magyar hallgatók teljes körű részvételét az Erasmus programokban. A kormányfő elmondta, hogy mit vállaltak a forrásokért, jelentősen szigorítják a vagyonnyilatkozati rendszert, bővítik az integritás hatóság jogkereit, Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, átalakítják a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerét. A kormányfő leszögezte, a kabinet semmilyen vállalást nem tett az illegális migráció, a migrációs paktum, Ukrajna vagy éppen ideológiai kérdések kapcsán. Egy kérdésre adott válasz keretében Magyar Péter Torockai Lászlót nevezte ki a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság vezetőjének. A hirtelen döntés láthatóan a Mi Hazánk elnökét is meglepte. A miniszterelnök kijelentette, korábbi felesége Varga Judit semmilyen módon nem érintett a végrehajtó maffia ügyében. Súlyog Tamás nem mond le a köztársasági elnöki tisztéről, ezért a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta miniszterelnök a Sándor Palota előtt. Magyar Péter arról beszélt, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására most is, ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében, nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. A kormányfő Görög Márta igazságügyi miniszterrel kereste fel Súlyog Tamást, aki nem mond le. Magyar Péter kiemelte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet az elmúlt évek hallgatása és mulasztásai vállalhatatlan döntései megtépáztak. Hozzátette, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezte miniszterelnökként. Kérdése válaszolva kifejtette azt is, az államfő leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál. A köztársasági elnök leváltása vagy lemondása esetén az alaptörvény szerint az új államfő megválasztásáig az országgyűlés elnöke ellátja ezt a hivatalt, abban az időben ő tudja aláírni a jogszabályokat. Csak diktatúrákban szokás egy köztársasági elnököt erőszakkal és zsarolással, fenyegetéssel eltávolítani a hivatalából, reagált a Fidesz. A párt frakcióvezetője Gulyás Gergely is azt írta, méltatlan, ahogy az új kormány a köztársasági elnökhöz viszonyul. Megbeszélést tartott Magyar Péter miniszterelnök és Varga Mihály a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Magyarország jövője szempontjából elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése, a felelős gazdaságpolitikában pedig stratégiai partnerként tekintenek az MNB-re, miközben tiszteletben tartják a jegybank függetlenségét, hangsúlyozta a kormányfő. Varga Mihály ezek mellett közölte, a jegybank partner lesz az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésében. Végül az időjárásról. Kelet felé haladva lesz majd több a felhő, arra még újabb csapadék hullhat, akár a délelőtti órákban is. Aztán már zömmel derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, többnyire mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben aztán 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Már nem bírnám. Az éjszaka rabja vagyok, a nappal csak pokol, a hajnal fényénél mindent feláldozok. Vihart jelez az ég, de repülnem kell tovább. Mikor az éjszaka hirtelen, ó, nappalra vág, elér is elszáll, ez az üzenet, elküldöm neked, remélem megérted.
Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alice Munro Anyám álma című írásának második részét Fűr Anikó előadásában hallják.
Anyám álma. Akárhova néz anyám ebben a házban, úgy látszik mindenütt apám képébe botlik. Az utolsó hivatalos egyenruhás képe egy hímzett csipketerítőn áll a lezárt varrógépen az ebédlő nagy ablak mélyedésében. Iona virágokkal rakta körül, de Elsa elvette őket. Azt mondta, túlzottan hasonlított egy katolikus szentre. A lépcső fölött is van egy képe 6 éves korából. Kint a járdán a játék teherautójában térdel, és abban a szobában, ahol Jill alszik, egy másik a bicikliével, meg a Free Press újság kiordózsákjával. Mrs. Körkem szobájában is lóg egy, ott a 8. operett előadás jelmezében áll, aranykarton korona van a fején. Mivel nem énekelt tisztán, nem kaphatta meg a főszerepet, de természetesen őt választották ki a legjobb háttérszerepre. Ő lett a király. A pohárszék fölött egy homályos, kézzel retusált stúdiófotó 3 évesen ábrázolja. Szőke csöpség a lábánál fogva vonszol egy rongybabát. Elsa arra gondolt, ezt leveszi, mert könyvfakasztónak találják, de aztán inkább fönt hagyta, mint hogy egy fényes folt legyen a helyén a tapétán. És senki nem is szólt semmit, kivéve Mrs. Shantz, aki megállt előtte, és ugyanazt mondta, amit már néhány korábbi alkalommal is, de nem könnyesen, hanem inkább halk, derűs elismeréssel. No hát, Robert Gida. Az emberek megszokták, hogy Mrs. Shantzra nem nagyon kell odafigyelni. George minden fényképén ragyog, mint a nap. Mindegyiken lecsüng egy hajtincs a homlokára, kivéve amikor a tiszti kalapja vagy a koronája van a fején. És mikor már nem egészen kisgyerek, ott is látszik, hogy ugrándozó, ravasz, elbűvölő fickónak tartja magát. Olyannak, aki sosem hagy békét az embereknek, aki nevetést csikar ki belőlük, néha a maga kárára, de általában másokéra. Ahogy Jill elnézi, eszébe jut, hogy George ugyan ivott, de sosem látszott részegnek, és azzal szórakozott, hogy más részegeket bírt vallomásra a félelmeikről, hazugságaikról, a szüzességükről vagy a dupla rendezvóikról, amiből aztán gúnytűzött és megalázó beceneveket talált ki. Az áldozatai meg úgy tettek, mintha élveznék, mert követők és barátok hada vette körül, akik talán félelemből csatlakoztak hozzá, vagy csak, mivel, mint mindenki mondta, fel tudta dobni a hangulatot. Akárhova ment, ő került a középpontba. Veszélyesen és vidáman reszketett tőle a levegő. Mit akar Jill egy ilyen szeretőtől? 19 éves volt, mikor találkoztak. Addig senki nem tartott rá igényt. Nem tudta megérteni, mi vonzotta benne George-ot, és tapasztalta, hogy senki más sem érti. Jill a kortársai többsége számára rejtély volt, de unalmas rejtély. Az a lány, aki a hegedülésre tette fel az életét, és más nem is érdekli. Ez nem volt egészen igaz. Gyakran bebújt a kopott takarói alá, ahol szeretőről képzelődött. De soha nem egy ilyen ragyogó tréfa csinálóról, mint George. Valami nagy darab medveszerű fickóra gondolt, vagy egy nála 10 évvel idősebb zenészre, aki már is legendás hírű és vadul szenvedélyes. A szerelemről operába illő elképzeléseket vallott, bár zenében nem ezt a műfajt szerette a legjobban. George figyelme, a házasságuk, mintha az egész élete nagyszabású kiterjesztése lenne. Kivilágított termek tűntek föl, tele elképesztő fényüzéssel. Aztán jött a bomba vagy a hurrikán, a nem épp valószerűtlen katasztrófa, és az egész kiterjesztés eltűnt. Felrobbant, nyoma veszett, ő meg ott maradt ugyanabban a térben és ugyanazokkal a lehetőségekkel, mint korábban. Valamit bizonyosan elveszített, de semmi olyasmit, amit igazán megkapott volna, ami több lett volna, mint a lehetséges jövő. Mostanra eleget evett. A lába fáj az ácsorgástól. Mrs. Shantz ott áll mellette és megkérdi, találkoztál már George helybeli barátaival? Azokra a fiatalokra gondol, akik a hal ajtajában olyan jól megvannak magukban. Néhány elég szép lány, egy fiatalember, aki most is tengerész egyenruhát visel, meg mások. Ahogy Jill végignéz rajtuk, látja, hogy igazán egyik sem szomorú. Elsa talán igen, de Elsának megvan rá maga oka. Senki nem bánja igazán, hogy George meghalt. Még az a lány sem, aki sírt a templomban, és látszik, hogy fog még sírni. Ez a lány most úgy emlékezhet, hogy szerelmes volt George-ba, és gondolhatja, hogy George is belé, mindenek ellenére, és nem kell félnie, hogy George tesz vagy mond valamit, amivel megcáfolja. Egyiküknek sem kell elbizonytalanodnia, amikor a George körül csoportosulók nevetni kezdenek, hogy ki nevetnek, és mit mond nekik George. Senkinek sem kell megfeszülnie, hogy vele tartson, sem kitalálnia, hogyan maradhatna a kegyeiben. Jillnek nem jut eszébe, hogyha George élne, talán meg is változna, mert arra sem gondol, hogy ő maga megváltozhat. Nem, válaszolja lelkesedés nélkül, mire Mrs. Shantz azt feleli. Tudom, nehéz lehet új emberekkel ismerkedni, különösen, de a te helyedben én ledülnék egy kicsit. Jill szinte biztosra vette, hogy azt fogja mondani, menj, igyál egy kortyot. De itt semmi más nem kínálnak, csak teát meg kávét. Jill amúgy is alig iszik. Bár volt, akinek a leheletén megérezte az italszagát, és úgy gondolta, Mrs. Shantz volt az. Menj csak, nógatja Mrs. Shantz. Ezek megerőltető dolgok, majd szólok el is szának, csak menj. Mrs. Shantz kicsi asszony. A haja finom szálú és ősz, a szeme csillog, az arca ráncos, jellegzetes. Minden télen egy hónapot Floridában tölt, egyedül. Van pénze. A házuk, amelyet a férjével körkemékháza mögött építettek, hosszú és vakító fehér, lekerekített sarkai és üvegtéglás terei vannak. Shantz doktor 20-25 évvel fiatalabb nála. Zömök, lendületes, megnyerő férfi. Magas, sima a homloka, göndör, szőke a haja. Gyerekük nincs. Mrs. Shantznak állítólag van az első házasságából, csak nem látogatják. Sőt, a pletyka szerint Shantz doktor a fia barátja volt. A főiskoláról jött vele vendégségbe, és beleszeretett a barátja anyjába, ahogy a barátja anyja a fia barátjába, jött a válás, és most itt vannak összeházasodva, luxus körülmények között, összeszorított szájjal, számüzetésben. Jill jól érezte a viszki szagát. Mrs. Shantz mindig magával hord egy kis üveget, ha olyan társaságba megy, magyarázza, ahol nem számíthat rá. Nem botladozik az italtól, nem harapja el a szavakat, nem kezd vitatkozni, és nem ölelgeti az embereket. Talán az a helyzet, hogy egy kicsit mindig részeg, de sosem igazán. Megszokta, hogy az alkoholt észszerű erősítőként hagyja behatolni a szervezetébe, hogy az agysejtjei ne ázzanak el benne, de ki se száradjanak teljesen. Az egyetlen árulkodó jel a lehelete, amit ebben a száraz városban sokan valami orvosságnak tulajdonítanak, vagy valami kenőcsnek, amelyet a melkasába kell dörgölnie. Meg talán az az egyensúlyozás a beszédében, ahogy minden szó körül üres helyet hagy. Persze mond olyasmit, amit egy errefelé nevelkedett nő sosem mondana. Önmagáról is mond mindenfélét. Elmeséli, hogy időről időre a férje anyjának nézik. Azt mondja, amikor rájönnek a tévedésükre, általában annyira zavarba jönnek, hogy örvényleni kezd körülöttük a világ. De van egy-két nő, mondjuk pincérnő, aki gonosz pillantással méregeti, mintha azt kérdezné, hogy lehet rád pazarolni egy ilyen pasast. És Mrs. Shantz azt mondja, tudom, nem sportszerű, de az élet nem sportszerű, úgyhogy akár hozzá is szokhattok. Ma délután semmi esélye nincs, hogy kellően beossza a kortyokat. A konyhába és még abban a nyomorúságos kis kamrába is kibejárnak a nők. Fel kell mennie az emeletre, a vécére, de azt sem lehet olyan gyakran. Mikor késő délután végre feljut, nem sokkal azután, hogy Jill eltűnt, zárva találja a vécé ajtaját. Arra gondol, hogy beugrik valamelyik szobába, csak nem tudja, melyik üres, melyiket foglalta el Jill. Aztán meghallja Jill hangját a fürdőszobából. Egy pillanat! Kiáltja, vagy valami hasonlót. Valami teljesen hétköznapi, de a hangszíne feszült és riadt. Mrs. Shantz, kihasználva a vészhelyzetet, a folyosón gyorsan kortyol egyet. Jill, jól vagy? Be tudsz engedni? Jill négy kéz láb áll. Próbálja feltörölni a fürdőszoba padójáról a tócsát. Olvasott róla, hogy elmegy a magzatvíz. Olvasott az összehúzódásról, a véres váladékról, az átmeneti állapotról, a mélepényről, de attól még a meleg folyadék meglepte. WC-papírt kell használnia, mivel Elsa elvitte a szokott törülközőket, és a vendég törülközőnek nevezett finom, hímzett vásznakat tette ki helyettük. A kád peremébe kapaszkodik, úgy próbál fölállni. Elhúzza a reteszt, és akkor döbbenti meg az első fájás. Nincs semmi tompa fájdalom, semmi jósló fájás, a vajudás első, hangszerelt fázisa kimarad. Az egész egyetlen, könyörtelen roham, szétrepesztő, heves szülés. Jól van, nyugtatja Mrs. Shantz, miközben támogatja, ahogy tudja. Csak mondd meg, melyik a te szobád, mindjárt lefektetünk. Még el sem érik az ágyat, mikor Jill ujjai úgy belemélyednek Mrs. Shantz sovány karjába, hogy teljesen elkékül, elillul tőle. Hát ez gyors, mondja Mrs. Shantz. Ez aztán izgő-mozgó első gyerek. Megyek, szólok a férjemnek. És így születtem meg rögtön a házban, körülbelül 10 nappal korábban, amennyiben Jill számításai pontosak voltak. Elszának alig maradt ideje hazaküldeni a társaságot, mire Jill hangja, hitetlenkedő kiáltásai és az utánuk következő hangos, szégyentelen nyögések betöltötték a teret. Ekkor már az volt a szokás, hogy még ha egy anyát váratlanul ért is a dolog és otthon szült, később a babával együtt bevitték a kórházba. De akkor épp valamilyen nyári influenza járvány volt a városban, a kórház megtelt a legsúlyosabb esetekkel, és Shantz doktor úgy döntött, hogy Jill meg én jobban járunk, ha otthon maradunk. Iona végül is elvégezte az ápolónői képzés egy részét, és most kivehet 2 hét szabadságot, hogy ellásson minket. Jillnek fogalma sem volt, mit jelent családban élni. Árvaházban nőtt föl. 6-tól 16 éves koráig kollégiumi hálóteremben aludt. A lámpák meghatározott időpontban gyulladtak föl és aludtak ki, a fűtés meghatározott idő előtt és után nem működött. Az asztalon, ami lettek és leckét írtak, hosszú, viaszos vászon terítő, szemközt egy gyárépület. George-nak tetszett ez. Ettől lesz egy lány kemény, mondta. Ettől lesz higgadt, kemény és magányos. Olyan, aki nem vár semmi romantikus hülyeséget. De az intézményt nem vezették olyan szívtelenül, mint talán George gondolta, és a vezetői nem voltak kicsinyesek. Mikor Jill 12 éves lett, másokkal együtt elvitték egy koncertre. Ekkor határozta el, hogy megtanul hegedülni. Már az árvaházban eljátszott a zongorával. Valakinek még arra is volt gondja, hogy szerezzen neki egy használt, nagyon másodrendű hegedűt, és órákat adtak neki, ami végül a konzervatórium ösztöndíjához vezetett. Koncertet rendeztek a támogatóknak és az igazgatóknak, mindenki a legjobb ruhájában, gyümölcspuncs, beszédek, torták. Jillnek is kellett egy rövid beszédet mondania, hogy kifejezze a háláját, de az az igazság, hogy ő ezt már elég biztosra vette. Biztos volt benne, hogy természetesen, sorsszerűen egymásnak vannak rendelve egy bizonyos hegedűvel, és egyszer még emberi segítség nélkül találkoznak. A kollégiumban voltak barátnői, de ők hamar elmentek gyárba meg irodába dolgozni, és Jill megfeledkezett róluk. A középiskolában, ahova az árvaházi gyerekek jártak, egy tanárnője beszélni akart vele. A beszédében előjött a normális, meg a sokoldalú kifejezés. A tanárnő szemmel láthatóan úgy gondolta, hogy a zene menekülés valami elől, pótszer valami helyett. A testvérek, a barátok meg a rendezvúk helyett. Javasolta, hogy Jill ossza meg az energiáit, ne egyetlen dologra koncentráljon. Lazítson, röplabdázzon, vagy lépjen be az iskolai zenekarba, ha már zenére van szüksége. Jill kerülni kezdte ezt a tanárát. Inkább felment a lépcsőn, vagy megkerülte a háztömböt, csak ne kelljen vele beszélnie. És nem olvasott el többé semmit, ha a papírról a szeme elé ugrott a normális, meg a sokoldalú szó. A konzervatóriumban egyszerűbb volt. Ott mindenki más is épp oly kevéssé volt sokoldalú, ugyanolyan keményen hajtott, mint ő. Lett néhány eléggé üres vetélytársi kapcsolata. Az egyik barátnőjének a bátyja a légierőnél szolgált, és véletlenül épp George Körkem egyik áldozata és rajongója volt. George-al együtt betoppantak egy vasárnap esti családi vacsorára, ahová Jill is meg volt hívva. Éppen indultak, hogy valahol másut rúgjanak be. És ekkor ismerkedtek meg George és Jill, az apám és az anyám. Valakinek állandóan otthon kellett lennie, hogy Mrs. Körkemre vigyázzon. Így hát Iona éjszakai műszakban dolgozott a pékségben. Ő díszítette fel a tortákat, még a legkülönlegesebb esküvői tortákat is, és hajnali 5-kor ő tette az első cipókat a sütőbe. Bár a keze olyan irtózatosan reszketett, hogy nem tudott senkinek teát tölteni, ha egyedül volt, ügyesen, türelmesen, sőt, invenciózusan végezte a feladatait. Egy reggel, amikor Elsa elindult dolgozni, ez még az alatt a rövid idő alatt történt, amit a születésem előtt Jill a házban töltött, Ájona kipisszegett a hálószobájából, mikor Jill elment mellette, mintha valami titka lenne. De ki volna még a házban, aki előtt titkolózni kellene? Mrs. Körkem előtt biztosan nem. Ájona erővel tudta csak kihúzni a szekreter egyik beragadt fiókját. A fenébe, mondta és nevetgélt, a fenébe, na! A fiók tele volt babaholmival. Nem sima, nélkülözhetetlen ingekkel, meg hálóruhákkal, amilyeneket Jill vett egy használt és gyári hibás dolgokat árusító boltban, még Torontóban, hanem kötött fejkötőkkel, pulóverekkel és babacipőkkel, kézzel varott kis ingekkel. Mindenféle pasztelszínben és színkombinációban, semmi kék vagy rózsaszín előítélet. Rajtuk horgolt szegély és apró hímzett virágok, meg madarak és bárányok. Jill szinte nem is tudta, hogy létezik ilyesfajta holmi. Tudta volna, ha valaha alaposan áttanulmányozza a nagyáruházak babaosztályát, vagy bepillant a babakocsikba, de nem tette. Persze, nem tudom, mit van már, mondta Ájona. Talán már annyi mindent vettél, vagy nem is szereted a kézzel kötötted, nem tudom. A nevetgélése a beszédét tagolta, és a mentegetőzését egészítette ki. Bármit mondott, mintha minden pillantása és mozdulata eltömődött volna. Beborította volna a mentegetőzés ragacsos méze vagy szipákolt taknya. Jillnek fogalma sem volt, hogy kell ezt kezelni. Igazán szép, jegyezte meg szintelenül. Azt sem tudtam, egyáltalán szükséged van-e rá, nem tudtam, hogy fog-e tetszeni neked. Nagyon szép. Nem mindet én csináltam, egy részét vettem. Elmentem a templomi vásárba, meg a kórházi segítségnyújtásra, az ő vásárukba, és hát gondoltam, milyen szép is, de ha neked nem tetszik, vagy talán nincs rá szükséged, akkor beteltem a missziós bálába. De szükségem van rá, mondta Jill. Nincs semmi hasonlóm. Tényleg? Amit én csináltam, az nem olyan jó, de talán amit a templomi asszonyok csináltak, meg a segítségnyújtásban, az talán szerinted is elmegy. Olyan erre mondta George, hogy Ájona idegbajos. Elsa szerint az ideg kimerültségét az okozta, hogy Ájona kicsit túlérzékeny, az ápolónő képző igazgatói meg túl keményen bántak vele. Azt lehetne gondolni, hogy bátorítást igényel, de bármennyire bátoríthatja az ember, nem elég, sőt, mintha el sem érne hozzá. Jill úgy érezte, Ájona beszéde, nevetgélése, szipogása és nyírkos tekintete, nyilván a keze is nyírkos, valahogy rákúszik, mint a kukacok próbálnának a bőre alá furakodni. De ezt idővel megszokta, vagy Ájona visszavett belőle. Jill is, Ájona is megkönnyebbült, mint egy tanár ment volna ki a szobából, amikor reggel bezárult az ajtó Elsa mögött. Rákaptak, hogy miközben Mrs. Körkem mosogat, egy második csésze kávét is megigyanak. Mrs. Körkem nagyon lassan végezte ezt a munkát, keresgélte, melyik fiókba vagy polcra valók a tárgyak, és néha el is tévesztette. De szertartásai is voltak, amelyekről sosem mondott le. Például a kávézaccot a konyhajtó melletti bokorra szórta. Azt hiszi, a kávétól nő, súgta Ájona. Még akkor is, ha a levelére szórja, nem a földre, minden nap slaggal kell lemosnunk. Jill arra gondolt, Ájona olyan, mint azok a lányok, akikre mindenki pikkelt az árvaházban. Bármikor készen álltak, hogy valakire pikkeljenek. De mikor sikerült Ájonát az elnyúló mentegetőzésén vagy a jámbor vádaskodásai barikádján túljuttatni, persze a pékségben én vagyok az utolsó, akitől bármit megkérdeznek, persze Elsa meg se hallgatja a véleményemet, persze George sosem csinált belőle titkot, mennyire utál, egész érdekes dolgokat lehetett belőle kicsalni. Mesélt Jillnek arról a házról, amely valamikor a nagyapjuké volt, most meg a kórház központi szárnya, azokról a bizonyos homályos ügyekről, amelyek miatt az apjuk elvesztette az állását, meg egy románcról, amely a pékségben zajlik két házas ember között. És Sancék állítólagos történetét is megemlítette, és azt is, hogy Elsa belehabarodott Sanc doktorba. A sok terápia, amivel Iona idegösszeomlását kezelték, talán meglékelte a diszkrécióját, és az a hang, amely ezen a léken át kijött, miután az undorító törmeléket eltakarították, bajos volt és sunyi. Jill meg ráért fecsegni. Az ujjai úgyis túl püffettek voltak a hegedüléshez.
Alice Moreau Anyám álma című írásának második részét Fűranikó előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Most elhangzott műsorunkat kedden 0 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A lélek útjain.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében és a mikrofonnál Klész Beáta. Mai műsorunk első részében Varga Kamil ferences testvér folytatja sorozatát a rendvértanúiról, majd a csendről elmekedik Kunya Ákos református lelkész. A következő percekben Károlyi Bernát atya élettörténetét ismerhetik meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga Kamil testvér vagyok a gyöngyösi ferences kolostorból. Az elmúlt időben a 7 ferences vértanúnak az ismertetését kezdtem meg. Mai napon szeretném tovább folytatni még a vértanúság eszméjével és Károlyi Bernátnak az életével. Először még a vértanúkról. István diákónust Jeruzsálemben megkövezik, amint azt mindannyian ismerjük, az apostolok cselekedetei könyvének 6. fejezetéből. Ezt olvassuk. István kegyelemmel és erővel eltelve nagy csodákat és jeleket művelt a nép körében. Erre a libertínusok, cireneiek, alexandriaiak, kilikiaiak és az ázsiaiak zsinagógájából némelyek ellene támadtak, és vitatkozni kezdtek Istvánnal. De bölcsességével és a lélekkel szemben, amellyel beszélt, nem tudtak ellenállni. Erre embereket fogadtak fel, hogy állítsák. Hallottuk, amint káromló szavakkal illette Mózest és az Istent. Felizgatták a népet, a papokat és az írástudókat, úgyhogy rárontottak, megragadták és a főtanács elé hurcolták. Ott hamis tanúkat szólaltattak meg, akik állították, ez az ember folyvást a szent hely és a törvény ellen beszél. Eddig az idézet a Szentírásból, ismerős mindannyiunk előtt István diákónusnak az esete is, hogy őt megkövezik, de akár a többi apostolt is idehozhatnánk, hiszen Pál apostolt, mint római porgált forgságban tartják, majd pedig lefejezik. Péter is Rómában, őt keresztre feszítik, a hagyomány szerint legalábbis azt mondják, hogy fejjel lefelé feszítették keresztre. Mindkettejüket úgy az első század vége felé, 60-as években talán. A keresztény üldözés és vértanúknak a nagy száma folytatódott tovább az első századokban, például a római amfiteátrumba hurcolták a keresztényeket, és vadállatokkal pusztították el őket, s Róma népe a Kolosseumban nézte, és ennek örvendezett. Eddig a vértanúkról. Most nézzük Károlyi Bernát testvérünket, kezdjük talán Szent Ferenc imádságával. Mindenható, szentséges, fölséges és hatalmas Isten, Minden jó, legfőbb jó, egészen jó, aki egyedül vagy jó, neked áldozunk minden dicséretet, minden dicsőséget, minden kegyelmet, minden tiszteletet, minden áldást és minden jót, úgy legyen, amen. Károlyi Bernát rendtársam Krausz Ádám néven született 1892. június 19-én Almáskamaráson, Arad vármegyében, a mezőkovácsházi járásban, Macsongrád megye területe. 1907. szeptember 5-én öltötte magára a ferenceseknek a ruháját, 1909-ben Dunaföldváron filozófiai hallgató, 1912-től pedig Gyöngyösön teológiai hallgató. 1913. június 12-én itt tett örök fogadalmat, és 1915. június 25-én szentelte pappá Szmrecsányi Lajos egri érsek. Az 1915-es ferences határozó, vagyis sematizmus szerint neve már Károlyi, úgy látszik a Krauszról magyarosított. Bajai rendházba kerül, ahol hitszónok, Szeráfi kollégium helyettes prefektusa. A rend a századok folyamán több alkalommal üzemeltetett vagy fenntartott Szeráfi kollégiumot, ahova fölvette az olyan fiatalokat, akikről sejtette, hogy egyházmegyés papok vagy ferences szerzetesek lesznek, esetleg a gimnázium befejezése után, az érettségi letétele után, és őket nevelte, rendházban adott nekik egy helyet, általában a rendház egyik szárnyát foglalták le a kollégistáknak. Szóval Károlyi Bernát rendtársam az ő prefektusuk, vagyis osztályfőnökük, lelkivezetőjük volt. A lelkipásztori életben vezette a Szent Antal és a Szent József közösséget, rendszeresen vezette a keresztutakat, és egy Szeremlén nevezetű településen is volt lelkipásztor. 1917-ben Budapestre kerül, ott lett lelkipásztori munkatárs. Később szolgált Széchenyben, Szatmárnémetiben, Dunaföldváron, és a tábori lelkészi szolgálatot is ellátta. 1925-ben kerül Jászberénybe, ahol helyettes házfőnök, hitszónok, iskolai hitoktató és a laikus testvérek lelki vezetője. 1926-ba Kecskemétre kerül hitszónoknak, vezeti a missziós szövetséget és a rózsafűzér társulatot. Méntelek nevezetű településre is kiszáll lelkipásztori szolgálat ellátására. Nagy pártolója volt ebben az időben Szent Ferenc harmadik rendjének, amint azt abban a korban nevezték. Manapság ferences világi rendnek hívjuk azokat a zömmel családos embereket, akik Szent Ferenc példája szerint szeretnének élni ebben a világban. Már Szent Ferenc korában is az 1200-as évek első felében voltak olyanok, akik nem tudtak belépni az első vagy a második rendbe, a ferentesek, vagyis inkább úgy mondanám a kisebb testvérek vagy a klarisszák közé, mert korábban családot alapítottak. Nekik is adott egy igen egyszerű szabályt Szent Ferenc. 1929-ben fordulat következik be Bernát testvér életében, mert kínai misszióba indul. Szeptember 22-én a Margit körúti templomban kapják meg a missziós keresztet, Erdős Apolinárral, Tyukodi Luciánnal, Színeszibe kerül. Nem biztos, hogy ezt a kínai település nevet pontosan így kell kiejteni, csak feltételezem. Állomás helyei voltak különböző más kínai települések is. Nem sokkal korábban alapította meg a ferences rendtartomány az ottani missziónkat. Eredetileg a központja Paoking volt, és oda került mindig néhány testvér. 1936-ban apostoli prefektus kinevezte őt vikárius delegátussá. Manapság ezt úgy mondanánk, hogy ez általános helynöke lett a missziónak. Nyilván nagy távolságok voltak ott a különböző rendházak vagy plébániák között, ezért szükség volt mindig olyan személyre, aki a prefektus, mikor úton van, akkor valaki helyettesíti. A misszióban Tia Lo Linek nevezték, azaz vígkedélyűnek. Nyilván természetére utalt ez az elnevezés. Sajnos azonban nem maradhatott itt tovább, betegsége miatt haza kellett térnie. 1938-ban a váci rendházokba kerül, ahol helyettes házfőnök volt. Ebben az időben a Kapisztrán provincia üzemeltetett egy nyomdát Vácon, Kapisztrán nyomda néven, számtalan ferences kiadványt, de egyéb dolgokat is kiadtak, nyomtattak újságokat, és ennek volt ő az igazgatója. Mindig voltak olyan ferences laikus testvérek, akiket kiképeztek a nyomdászat, a kiadvány szerkesztésnek a tudományából vagy a szakmájára. Természetesen itt is pártolta a ferences harmadik rendet. Rövid időn belül a pasaréti rendházba kerül, és itt helyettes házfőnök, vagyis vikárius lesz. Ebben az időben szerkeszti az Isten dalosai újságot is. Itt a pasaréti rendházban volt egy missziós központ, azzal a célzattal, hogy a kínai missziót innen hazúról, Magyarországból tudja támogatni a rendtartomány, meg a híveknek a közössége. 41-be Kecskemétre kerül, ahol a rendháznak a guardiánja, vezetője, hitszónok, gyóntató. Nyilasok által üldözött embereket mentette, akár katonákat, akár zsidókat, akár olyanokat, akiket egyéb politikai okok miatt hát nem kedveltek annak a rezsimnek a képviselői. Voltak olyan emberek, akiket hamis okmányokkal látott el. A rendháznak voltak olyan munkatársai, akik zsidó származásúak voltak, vagy voltak olyan bérlők, és nekik nem mondott fel, hanem meghagyta őket az ő helyükön. Amikor megkezdődött a vészkorszakban a gettósítás, akkor rendszeresen bejárt a kecskeméti gettóba. A nyilasok eltávozásával, az oroszok megérkezése előtt Bernát volt a város vezetője, mert senki nem akarta ezt a szolgálatot ellátni. Mivel népszerű és közkedvelt ember volt, koholt vádak alapján el akarták őt ítélni, különböző vádakkal illették. Az első eljárásban azt mondták róla, hogy népellenes büntettet hajtott végre. Ezt azonban megszüntették, mert a büntető perrendtartás 101. pontja szerint bűncselekmény elkövetésének hiánya esete állt fent, vagy forgott fent. Nagyon feldühítette őket ez az esemény, és a második eljárásban az 1945. évi 7. törvényszék szerint háborús bűnök elkövetésével vádolták meg. Azonban a tanúk egyértelműen bizonyították, hogy nem volt ilyen dolog. 46-ban demokrácia ellenes izgatás vádjával 7 nap börtönre ítélték, és 5 év politikai jogoktól való eltiltásra. Nem találták bűnösnek a bíróságnak az előre fölkészített képviselői a faji gyűlöletre való izgatásban sem. Az ÁVO brutális módszerei ellenére sem sikerült belőle olyan vallomást kicsikarni, amit vádpontot képezhetett volna. 47-ben a Demokrata Néppárt színeiben indult a képviselőválasztáson, de lemondott. Még ugyanezen évben a pasaréti rendházba kerül a harmadik rend igazgatójának, hitszónoknak, gyóntatónak. Az ő tevékenységét a politikai rendőrség azonban nem nézte jó szemmel. Elhatározták, hogy minden áron elteszik őt az útból. 49. szeptember 26-án az AVH letartóztatja. 50. december 29-én hazaárulás és kémkedés vádjával 15 év fegyházra ítélik. Azonban az ottani bánásmódot nem élte túl, 1954. március 2-án halt vértanú halált a budapesti rabkórházban. Egy ideig a 301-es parcellában nyugodott, jeltelen sírban, de mivel angol kórban szenvedett, a 70-es években exhumálták és valamelyik egyetemnek odaadták szemléltetés céljára. Berhidai Pius rendtársam 2015-ben az IMA 9-ben a Ferences Vértanúk IMA 9-ben ezt írja. Miközben Bernát atya határozottan felszólalt az életellenes eszmék és diktatúra ellen, mindig megmaradt irgalmasnak, még azokkal szemben, akik felkeltek az evangéliumi értékek és az egyház ellen. Soha nem bélyegzett meg olcsó általánosítással egyes embereket és embercsoportokat, sem származásuk, sem vallásuk vagy gondolkodásmódjuk miatt, hanem mindig épp annak volt a segítségére, akit Isten az adott helyzetben rábízott. Személyválogatás nélkül szeretni csak Isten irgalmát felismerve lehet. Ugyanez az irgalom van jelen minden Szent Jónásban is, ahol Isten és az ő teremtménye találkozik. Eddig az idézet. Szeretnék egy levélből is idézni, melyet Károlyi Bernát 1944-ben írt. Egész nap talpon vagyunk. Járjuk az elnéptelenedett utcákat, hogy az öregeket és a tehetetlen betegeket összeszedjük. Végtelenül boldogok, hogy mi itt maradtunk, és mindenben is tápoljuk őket. Ezek miatt maradtam én. Szegény, elhagyatott nép minden bizalmunkat belénk helyezi. Most is sokan jönnek misére, gyónni. Halljuk is naponta százszor, még a lábunk nyomát is áldja meg az Isten. Tóbiás példájára szedem össze az embereket, és néha ássuk a sírokat is. Különben bevárjuk a megszállókat. Én hiszem, hogy nem lesz bántódásunk, és még közbenjárók tudunk lenni népünkért. Eddig az idézet Bernát atya leveléből. Bernát atya is példakép számunkra, aki hősként felvállalta az elesettek, az üldözötteknek a menekítését. Végezetül álljon itt Simonné Gulyás Eszter tolmácsolásában a hét ferences vértanú boldogávatásért szóló imádság. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Erős és igaz Istenünk, te Bernát szolgád és társai életében csodálatosan kibontakoztattad a kereszt misztériumát, amikor áldozatvállalásuk által a diktatúrát sötétségében is felragyogtattad a hit világosságát. Kérünk, dicsőítsd meg szolgáidat Szent Egyházadban, hogy hitvalló életük és vértanúságuk példája ma is bátorító erőforrásunk legyen a szegény és alázatos Krisztus követésében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
Az elmúlt percekben Varga Kamil ferences testvér sorozatának negyedik részét hallották. A hét boldogávatás előtt álló ferences vértanú közül ez alkalommal Károlyi Bernát atya élettörténetét ismertette. Most Kunyi Ákos református kórház lelkész gondolatait hallják a csendről.
Az első elmélkedésünknek a címe a csend. Egy latin mondás szerint in silencio et spes fortitudo vestra. A csendben és a reménységben van erőtök. És amikor a csendről beszélünk, akkor rögtön ott vagyunk, hogy nem csak lég, meg fény, hanem zajszennyezés is létezik. És a mai világban körülvesznek minket különböző zajok, impulzusok, amik kintről befelé törekszenek. Ahhoz, hogy eljussunk a csendhez, néha ki kell szakadnunk ebből a környezetből. Ezért, ha valaki a spiritualitásra törekszik, akkor keresse a csendet. A Bibliában azt olvassuk, csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Úr. Elcsendesedés. A csendben létel nem biztos, hogy tételenséget jelent. Hiszen lehet metrón is imádkozni, lehet buszon is imádkozni. De ahhoz, hogy igazából találkozunk önmagunkkal, és találkozunk Istennel, és ahhoz, hogy ezekből a találkozásokból megszülethessen egy imádság, ahhoz szükség van arra, hogy félretegyünk céltudatosan időt, amikor belépünk az Istennel való párbeszédbe. Odafordulás, Isten keresés. Milyen érdekes, mi azt szoktuk mondani, csendesedjünk el, imádkozzunk. Ebben a felszólításban benne van az, hogy szükségünk van a csendre, az imádsághoz. Szükségünk van a külső és belső csendre, az Istenre való figyelésben. Talán különösen is szükségünk van a csendre, a barlang csendjére, ahol abszolút csend van, amit egyszer megtapasztaltam barlangászás közben, hogy ott tényleg csend van, de szükségünk van arra is, hogy megálljunk a Golgotai kereszt előtt a Kálvárián, és meghalljuk a Golgota csendjét. Inkább lecsendesítem a lelkemet, mint az anya a gyermekét olvassuk a Zsoltárok könyvében. Lecsendesítem a lelkemet, milyen szép gondolat. Csendben maradok, koncentrálok, és egyszer csak megszólal a csönd. Robert Sarach bíboros írja a Csend ereje című könyvében. Az ember szívében van egy vele született csönd, mert minden személy legmélyén Isten lakik. Keressük ezt a csöndet, keressük Istent, és akkor a csönd hallgatásban és a reménységben erőre találunk. Ehhez kívánok neked, kedves hallgató, sok erőt, hogy ezt a lépést meg tud tenni. Eljuss a csendig önmagadban, és eljuss az Isten előtti csendességre. Amen.
Az elmúlt percekben Kunyi Ákos református kórház lelkész gondolatait hallották. Kedves hallgatóink, ezzel a Lélek útjaim már a véget ért. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Kavaszinger Jenő volt, az adást Tikovics Ernő szerkesztette. Most elhangzott összeállításunkat csütörtökön 16 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.